imádkozzunk. A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Az új esztendő első vasárnapján hadd köszöntsem szeretettel testvéreimet. Isten lelke kísérjen minket ebben az új esztendőben minden napon. Énekeljük kezdőénekül a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a Mózes 5. könyvének 7. részében. Felolvasom Isten igéjét a Mózes 5. könyvének a 7. részéből, az első verstől kezdődően. Amikor bevisz téged az Úr, a te Istened, arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, a hettitákat, girgásiakat, emóriakat, kanaániakat, perizzieket, hivvieket és jebusziakat, 7 népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, és hatalmadba adja őket Istened az Úr, és te megvered őket, akkor mindenestül írtsd ki azokat, ne köss velük szövetséget, és ne kegyelmezz nekik. Ne házasodj össze velük, ne add lányaidat az ő fiaikhoz, és ne védj fiaidnak feleséget az ő lányaik közül. Mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjed ellenetek az Úr, és hamar kipusztít benneteket. Hanem ezt tegyétek velük, oltáraikat roncsátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, Isten szobraikat pedig égessétek el. Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép köz a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép köz, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából Egyiptom királyának, a faraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. Tartsd meg tehát azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én parancsolok ma neked, és teljesítsd azokat. Ha tehát hallgattok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen megtartja a szövetséget, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket, imádkozván Kálvin János szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyság tételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten dicsőítésére a 398. énekünknek az első három versét. A 398. ének első három versét énekeljük. Az első így kezdődik: Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Thank you. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, a régi ének írójával együtt vallotta most a mi ajkunk, hogy ebben az új esztendőben is rád bízzuk magunkat. De nagy kérdés, hogy vajon a szívünk is ugyanezt vallja-e? Merünk-e bízni egy olyan valakiben, akit soha nem láttunk? Akit soha meg nem tapinthattunk? Aki lélek, szellem, úgy, ahogy Jézus tanította? Aki mégis valóságosan jelenlévő, mert megígérte az ő teremtményeinek, hogy soha el nem hagyja őket. Istenünk, bocsásd meg gyakori bizalmatlanságunkat, amivel viszonyultunk hozzád az elmúlt esztendőben is. Mert amikor bukdácsoltunk, vagy mélységekben jártunk, amikor vesztességek értek, vagy csalódások, olyankor bizony nem mindig éreztük, hogy közel vagy hozzánk. Nem mindig mertük vallani bátor hittel, hogy te vagy a mi gondviselő édesatyánk. Istenünk, bocsásd meg nekünk, amikor megtört a beléd vetett bizalmunk. Olyankor nem tudtunk tanácsot sem kérni tőled, és olyankor nem volt nyitott a mi szívünk elfogadni a te tanításodat. Istenünk, kérünk téged, jöjj újra elénk ez új esztendő hétköznapjainak útján. Lepj meg minket újból a te érthetetlen szereteteddel, és ki nem érdemelt kegyelmeddel. Jöjj Istenünk, és tedd valóságossá számunkra úgy a te jelenlétedet, hogy az erőt jelentsen számunkra, amikor a hétköznapok terhe lehúz minket. Jelentsen a te közelséget felszabadító örömöt számunkra akkor, amikor megkörnyékez a csüggedés, az aggodalom és a kishitűség. Istenünk, köszönjük neked, hogy merhetjük rád bízni törékeny életünket, hiszen, ahogy énekeltük, még magunkban sem bízhatunk igazán, nemhogy más idegen emberekben, rajtunk kívül. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a bizalom légkörét is te tudod megteremteni közöttünk is, és így teszel minket testvérekké, amikor megismerjük a te felszabadító szeretetedet és a te bocsánatod örömét. Köszönjük neked, hogy mindnyájan megváltott gyermekeid lehetünk, és ennek örülhetünk ebben az új esztendőben is, és hisszük, hogy ezt a drága örömöt senki el nem ragadhatja tőlünk. Köszönjük, hogy megáldasz most is ránt figyelésünkben, és hisszük, hogy szent lelked teljességét árasztott szét közöttünk. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167-es éneket. A 167. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, az első rész 26. versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, az első részből a 26-tól 31-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lépénket. Nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Eddig tart ez a legjobb. Drága testvéreim, új esztendő első vasárnapjára a Biblia olvasó útmutatónk ezt az igét írta ki az igehirdetés alap igéjeként. Ennek alapján vizsgáljuk mi ma meg Isten különös döntését a tekintetben, hogy kiket is választ ki magának, kiket is állít be Isten az ő szolgálatába. Milyen alapon dönt Isten egyáltalán, hogy valaki közelebb kerüljön hozzá, és a vele való kapcsolatban megélje az Isten gyermeki örömét, és egyben kiteljesítse azt a szolgálatát, amire Isten elhívta az ő megváltott gyermekeit. Egy jelenkori kanadai regényíró elismeri azt, hogy a kereszténység alapvető tanítása szerint Krisztus a legidiótább félkegyelműt is ugyan annyira szereti, mint Albert Einsteint. Testvérek, egy olyan szkeptikus, ateista, mai író mondja ezt, aki noha nem hisz a kereszténység alapvető tanításaiban, mégis kénytelen elismerni, hogy Krisztus szeretete minden emberre kiterjed válogatás nélkül. Jézus első követői rögtön belátták, és Pál apostol hangsúlyosan le is írta ezt az ő apostoli leveleiben, hogy Isten szemében nincs rabszolga vagy szabad, zsidó vagy pogány, férfi vagy nő, minden teremtmény abszolút értéket hordoz önmagában. És ez egy forradalmi gondolat volt, testvéreim, az első században, amikor a kereszténység megjelent, és a római birodalomban kezdett elterjedni. Ez a kereszténység megjelenés előtt ismeretlen gondolat volt. Miszerint Isten szemében minden ember egyformán értékes. Az ókori bölcs Pláton az ember értékét a magatartása alapján ítélte meg. A másik ókori görög bölcs, Arisztotelész azt mondta, hogy egyeseknek természetükből adódóan rabszolgáknak kell lenniük. És mi tudjuk, testvérek, hogy a kereszténység tette a legtöbbet a rabszolgák felszabadítása érdekében, a nők megkülönböztetése, hátrányos megkülönböztetése érdekében is. Mai napig is a kereszténység vívja a legkeményebb harcot, és Jézus Krisztus mindenkire vonatkozó tanítása, mindenkire kiterjedő szeretete ad esélyt a legelesettebb embernek is, ahhoz, hogy igazán értékesnek tartsa magát. Néhány évvel ezelőtt egy amerikai egyetemen, az évzáró alkalmával, amikor az egészségügyi kiképzett nővérek végeztek, egy 21 éves szőke amerikai lány így emlékszik vissza arra a jeles napra, amikor a végzős ápolónők és egészségügyi nővérek elindultak kiki a maga útjára, a munka mezejére. Így emlékszik később vissza ez a 21 éves amerikai lány. Eszembe jutnak az osztálytársaim a nővérképzőről. A diplomaosztályon mindenki elmondta, hogy hova kerül. Egyik azt mondta, hogy új kórház van Kanadában, a másik az amerikai légierő görögországi támaszpontján fog szolgálni, a harmadik egy híres San Diego-i oktató kórházba kerül, a másik pedig egy magániskola. Emlékszem, mondja ez a leány, milyen képet vágtak, amikor elmondtam, hogy egy háború sújtotta észak-afrikai muzulmán országba készülök egy segélyszervezet kötelékében. Szomáliáról volt szó. Micsoda őrültség, kiáltott fel egyikük. Aztán később Szomáliában szolgálva egy menekült táborban mondja ez az amerikai leányzó, hogy bizonyos értelemben tényleg őrültség volt ide jönnöm. Ugyanakkor sosem éreztem még ennyire teljesnek és kielégítőnek az életemet. A suriból a többiek 3-tól 11-ig robotolnak a kórházban, az sokkal rosszabb, én viszont egy nagy kalamba csöppentem. Ezért kellene sajnálni engem? Kérdezi. Azt hiszem, kezdem megérteni, mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, aki elveszíti az életét, az megtalálja. Most testvérek, itt egy egyszerű egészségügyi nővérnek a vallomása. Aki nem világhíresség, aki nem kerül fel a sztárok magazinlapjának címoldalára retusált, gyönyörű fényképpel. Aki szinte névtelen, egyszerű isteni szolgaként segíteni megy Szomáliába, a menekült táborba a legelesettebbek közé. És nyilván ezeket a kolléganői őrülteknek, a világ bolondjainak nevezi. Úgy, ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz itt levélben, hogy Isten a világ bolondjait választotta ki magának, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki magának, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten magának, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek. És a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék ő előtt. Testvérek, hasonló őrült lépésnek tartotta a világ sok ideig azt, amit az egyszerű albán tanárnő kezdett végezni India elesett utcaemberei és hajléktalanai és haldoklói között. Teréz anyáról van szó, akiről fennmaradt egy nagyon érdekes történet sok más történet között. Egy amerikai egyetemre, a Harvardra hívták meg egyszer, ahol korábban a világ legnagyobb hírességei fordultak már meg, de senkinek nem sikerült lenyűgözniük a cinikus diákságot. ez a ráncos és töpörödött apáca, aki olyan alacsony termetű volt, hogy csak kis székre állva érte el a mikrofont, meg sem próbálta megnyerni a cinikus diákságot. Viszont szelíd határozottsággal tudtuk ratta, hogy a halál kultúrájában élnek. Az anyagi bőség és a szexuális élvezetek hamis istenei veszik körül őket, és legtöbbjük valószínűleg feláldozza majd az életét a siker oltára. Amikor befejezte, a Harvard diákjai a súlyos szavak ellenére felállva tapsoltak és ujjongtak sokáig. Testvérek, a világ bolondjai megszégyenítik a bölcseket. Azok, akiket Isten a névtelenségből előhív és beállít a szolgálatába, azok előbb-utóbb kivívják a világ elismerését is. Hisz tudjuk, Teréz anya béke Nobel-díjat kapott végül. Noha sokan őrültségnek tartották azt a szolgálatot, amiben ő és az ő nővérei, a szeretett misszionáriusai belekezdtek. A hivatás elején Teréz anya egy olyan bibliai kifejezésnek a bűvkörébe került, ami szíven ütötte nagyon őt. Ez egyetlen szó a Bibliában, ami a haldokló Krisztus ajkán hangzott el a kereszten, és ez így hangzik, hogy szomjúhozom. Szomjúhozom. Úgy érezte Teréz anya, hogy nem csupán a testi szomjúságra gondolt itt Jézus, hanem Istennek arra a vágyára is, hogy közelebb vonja magához az emberiséget. Szomjazom. Ez lett a szeretett misszionáriusainak a mottója. Minden kápolnájuk falára kiírták Jézusnak ezt a szavát, hogy szomjazom. Testünkben és lelkünkben hordozzuk a szomjazó Istent, írta később Teréz anya. Isten ránk szomjazik, az emberiség pedig őrejá szomjazik. Igen, és akik felismerik azt, hogy Isten rájuk szomjazik, és megvallják őszintén, hogy ők is Istenre szomjaznak, azok ebben a csodálatos találkozásban egy egészen új perspektívát, új célt fedeznek fel önmaguk számára. Akárcsak Teréz anya, vagy akárcsak az apostolok, vagy akárcsak más, sokszor névtelenségből előhívott szolgája Istennek, akikről talán mai napig sem tud a világ, akiket nem tüntettek ki béke Nobel-díjjal, mint Teréz anyát vagy Albert Schweitzert, de mégis helytáltak Isten szolgálatában úgy, ahogy Pál apostol fogalmaz, hogy minket Isten örökbe fogadott, és mi Isten örökbe fogadott gyermekei vagyunk, akik arra rendeltettünk, hogy ebben a világban Krisztus jó illatát terjesszük. Ugyancsak a korintusiakhoz írt levélben beszél erről az érdekes képről Pál apostol. Igen, az akkori görög városban, Korintusban, ahol sokféle nép nyüzsgött, Pál úgy állítja a keresztjéneket előtérbe, hogy ti vagytok a Krisztus jó illata ebben a világban. Igen, azok a kiválasztottak, elhívottak, akiket Isten megszólít, akiket Isten úgy állít a maga szolgálatába, hogy közben a világ lelegyinti sokszor őket. Ugye a világ sokszor bolondnak minősíti őket, vagy őrültségnek minősíti mindazt, amit Krisztus nevében fölvállalnak. És mégis a világ előbb-utóbb az ilyenekre fogja fölkapni a fejét. Az a világ, amelyik egyre erőteljesebben az emberi nagyság bűvkörében él. Az a világ, amelyik a reklám hadjáratokban mindig a kisminkelt és a legvonzóbb megjelenésű embereket állítja előtérbe. Akik sikeresek, akik nagymenők, közben belül legtöbbször mégis boldogtalanok. Egy amerikai író úgy fogalmaz, hogy soha annyi gazdag és annyi lelkileg kiégett ember nem volt Amerikában, mint manapság. Miért? Mert nem ismeri fel nagyon sok ember azt, hogy nem a világi mérce szerint lehet valaki igazán értékes, hanem az Isten mércéje szerint. Egy jelenkori neves amerikai keresztény író, Philip Yancey, akinek nemrég jelent meg legújabb könyve magyarul, mondja el, hogy amikor nemrég néhány évvel ezelőtt Dél-Afrikában járt, akkor találkozott egy 94 éves színes bőrű asszonya, aki elmondta neki a megtérése történetét. És aki úgy zárta ezt az elbeszélését, hogy én a megvetett, fajilag megkülönböztetett színes bőrű, ugye tudjuk, Dél-Afrikában nagyon hosszú ideig faji elnyomás uralkodott a fehérek részéről a feketék irányába. Azt mondja, én attól a pillanattól, hogy Krisztus engem megszólított, éreztem meg, tudtam meg, hogy vagyok valaki. Igen, éppen ezért terjed manapság az evangélium, a Krisztusról szóló örömhír futótűzként. Ázsiában, Dél-Amerikában, éppen a nyomor negyedekben. Ott, ahol az emberi élet abszolút nem értékes. Ott, ahol utcán nőnek fel és halnak meg emberek, vagy ott, ahol gyermekek éheznek és csontsoválya fogynak. Igen, ott, ha megjelenik Krisztusnak egy hiteles követe, az evangéliumra fölkapják a fejüket. Mert hogy az isteni örömhír az, hogy még a legelesettebbek, a nyomornegyedek lakói is, vagy a modern világ rabszolgái is, mert ilyenek is vannak a 21. században még mindig sokfelé. Igen, azok is ugyanolyan értékesek Isten szemében, mint bárki más. Nézzétek csak, mondja Pál apostolati elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők? És mégis kiválasztott titeket az Isten, mondja Pál a korintusiaknak. És mondja nagyon időszerűen, nekünk is. Igen, minket is kiválasztott Isten. Minket is elhívott, hogy valamiképpen legyünk Krisztus jó illata ebben a világban. Valamiképpen járuljunk hozzá jelenlétünkkel, magatartásunkkal, szeretetünkkel, lehajló szolgálatunkkal, vagy anyagi áldozatkészségünkkel. Járuljunk hozzá ennek a világnak a szebbétételéhez. Hogy mondta Jézus? Az Isten országa nem itt, vagy nem amott van, hanem az Isten országa, vagyis az Isten uralma. Köztetek van, és bennetek van, mondta Jézus az ő hallgatóinak egykor. Csak hogy az övéit éppen azért választja ki és hívja el, hogy általuk jelenítse meg az ő uralmát ezen a földön. Milyen különös, hogy a világ könyvtárai tele vannak híres írásokkal és művekkel. Sok híres íróról azért tudunk, mert hátra hagytak egy csomó könyvet. Jézus soha egyetlen könyvet sem írt. Egyetlen egyszer írt, akkor is a porba. Mikor a halálra szánt parázna asszonyt elé cipelték, mai napig is izgatja a bibliakutatók fantáziáját, hogy mit írhatott Jézus vajon a porba, de tudjuk, hogy a porba írás nem sokáig marad meg, az első szél elfújja, az első ember letapossa. És mégis, noha Jézus egy könyvet sem írt, mégis beleírta az emberek szívébe az Isten szeretetét. És beleírta az emberek szívébe azt a nagy örömhírt, hogy titeket, névtelen senkiket, a világ megvetettjeit kiválasztott magának az Isten. Terve van veletek, mert értékesek vagytok az ő szemében. Hogy olvastuk a Mózes könyvéből? Azt mondja Isten Izrael választott népének, nem azért választottalak ki, nem azért szerettelek meg titeket, mintha különbek, nagyobbak, hatalmasabbak lennétek más nemzetnél. Nem, hanem egyszerűen azért, mert szerettelek. Ez az igazi szerelmi vallomás. Nem azért szeretlek, mert megnyerted a szépségversenyt, Nem azért szeretlek, mert te vagy a leggazdagabb férfi a világon, hanem szeretlek, mert szeretlek. A szülő azt mondja a gyermekének, hogy szeretlek. És nem azt mondja melléje, hogy mert csinos vagy, mert szép vagy, mert csillagos tízesekkel jössz az iskolából, mert tökéletesen engedelmes vagy. Mert ilyen gyermek nincs is. Mi sem voltunk ilyen gyermekek. És mégis feltétel nélkül szerettek minket a szüleink. És ezért lehettünk megbecsült emberekké. Mert a feltétel nélküli szeretet ad olyan impulzust az embernek, aminek nyomán élhet igazi, értékes, kiteljesedő életet. Márpedig ki ne vágyna erre, testvérek. Igen, ennek a világnak ilyen emberekre van szüksége. Egy japán buddhista szerzetes, aki a híres amerikai egyik egyetemen tanít, kívülállóként, buddhistaként a következő véleményt fogalmazta meg a keresztényekkel kapcsolatban. Nincs még egy vallás, amely olyan személyiségeket adott volna a világnak, mint Albert Schweitzer vagy Teréz anya, akiknek az élete a jó akarat emlékműve lehetne. A kereszténység világszerte felbecsülhetetlen mértékben járult hozzá az emberi jogok érvényesítéséhez. Lenyűgöző történeteket hallhatunk halálos betegekről és elítéltekről, akik megtérésük után egészen új reménységre találnak. És ezt egy kívülálló buddhista szerzetes mondja a keresztények. Aki felismeri azt a hatalmas értéket, amit éppen Krisztus kölcsönöz egy emberi életnek. És ezért választja ki magának Isten sokszor azokat, akik a világ szemében nem sokat érnek, mert a világ másféle értékrend szerint minősít sokszor embereket. Tudjuk, testvérek, hogy a történelem során voltak olyan társadalmak, és ma is vannak olyan társadalmak, ahol a fogyatékosok, a betegek, a tehetetlen idősek abszolút értékteleneknek vannak minősítve, vagy voltak minősítve. A spártai városállamról tudjuk, hogy árgus szemekkel figyelték a szülőszéken az érkező csecsemőket, és hogyha valaki fogyatékosan született, már is vitték fel a ejtetőre, és dobták be a szakadékba. De nem kell visszamenni az ókorba ilyen elrettentő példákért. Kínában ma is törvény szabályozza azt, hogy a fogyatékosan született csecsemőt el kell tenni lábalól, sőt a törvénytelenül született második gyermeket sem kell megtartani, mert hogy Kínában így próbálják a túlnépesedést gátolni, hogy csak egy gyerek legyen egy családban. De mit beszéljünk, vagy mit szóljunk az olyan fogyatékos gyerekekről, akik mégis felnőnek a mi társadalmunkban, és sokan úgy minősítik, hogy ez egy felesleges teher. Most ennek az őrült gondolatnak mentén jutott el Hitler oda, hogy ki kell iktatni az élők sorából az olyanokat, akik alsóbrendű fajhoz tartoznak, akik netán fogyatékosan születnek, vagy akik már megöregedve, tehetetlen betegekként csak feleslegesen terhelik a társadalmat. Érzékeljük, testvérek, hogy mennyire különbözik ez a démoni emberi gondolat attól az isteni gondolattól, hogy az ő szemében a nemtelenek, a kicsik, az elesettek igazán ugyanolyan értékesek, mint bárki más. És ennek tudjuk, hogy szószólója és gyakorlatba ültetője elsősorban Jézus Krisztus volt. Ugye, aki ismeri egy kicsit is az evangéliumi történeteket, rögtön tudja, hogy mennyi példa van a Bibliában arra nézve, hogy Jézus a halálra szánt, megvetett paráznákkal is leült, sőt, életre mentette őket. A vak koldusért megállt az útszélen, akiket mások legyintettek, hogy hallgasson, Jézus megállt érte, és visszadta a szeme világát. És a megvetett, lenézett vámszedőkkel leült egy asztalhoz azért, hogy visszaadja önbecsülésüket. És így lett a kapzsi önző, pénzimádó Zákeusból egy adakozó, jó szívű ember. És még lehetne sorolni, testvérek, hogy Isten szemében nem az előkelők, nem a valakik, nem a világ szemében nagynak, kisminkeltnek, menőnek kikiáltott emberek az értékesek, hanem mindenki egyformán értékes. És éppen ezért van esély arra, hogy mi is az ő gyermekeiként lehessünk ebben a világban olyan világosító fényforrások, úgymond, akik Krisztus felé tudjuk terelgetni az embereket. Most ebben legyen segítségül nekünk a mi Urunk, és ehhez adjon nekünk igazi lendületet, jókedvet, azért, hogy a világ szemében kicsiknek vagy néptelenetnek tudott emberekből mi az Isten szemében mégis legyünk, úgymond, valakik. Krisztus vére árán megváltott, Isten által megbecsült gyermekek, akik nem önmagunkkal dicsekszünk, sikereinkkel, nagyságunkkal, ügyességünkkel, szépségünkkel vagy gazdagságunkkal dicsekszünk, hanem megtanuljuk azt, amit Pál így mond az árósorban, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Jöttek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 433-as ének első két versét. A 433-as ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy a te kiválasztó szereteted ma is működik. Minket is elér. Köszönjük, hogy minket is be akarsz állítani a megváltottak örvendező seregébe. De be akarsz állítani a hálából neked szolgálók seregébe is. Akik Krisztus jó illatai lehetünk ebben a világban, akik megjeleníthetjük a jézusi szeretetet, azt a szelídséget, kedvességet, amivel ő le tudott hajolni a világ elesettjeihez, megvetettjeihez, kisemmizettjeihez.
Köszönjük háladással, hogy így érkezik el hozzánk is a te kiválasztó szereteted. És köszönjük, hogy nem riadsz vissza bűneinktől, ami bukdácsoló életünktől, hűtlenkedéseinktől. Köszönjük háladással, hogy minnyájunkkal tudsz kezdeni valamit a mi javunkra, és aztán mások javára is. Istenünk, áld meg a mi újévi indulásunkat, hétköznapi küzdő téren való helytállásunkat. Adj nekünk rád figyelő szívet, engedelmes lelket. Köszönjük, hogy tanítgatsz imádkozni, veled élő párbeszédben maradni naponta. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegeket, a szenvedő testvéreinket, légy gyógyító orvosuk, vigasztald a gyászolókat, áld meg az újszülötteket, hogy növekedjenek testben és lélekben Isten és emberek előtti kedvességben. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusért megáldod új esztendőn minden napját a te jelenléteddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is szeretettel hirdetem, hogy a januári hónap folyamán a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a Farnasi Öregotthon anyagi támogatása érdekében. Bánfiúnyad mellett működik ez az idős gondozó otthon, keresztény otthon, és jelenleg az a gondjuk, hogy nincs elég pénzük a tűzifára, és szeretnénk ebben anyagi támogatást nyújtani nekik. Testvérek, lehet még hátul kapni fali naptárat, keresztény kiadványokat, könyveket, hátul az asztalnál föl lehet iratkozni. Még ma az erre az évre vonatkozó megrendelések kapcsán folyóiratok, újságok rendelésére, mert aztán le kell zárjuk a listát, és le kell adnunk a rendeléseket. Üzenet, református család, vagy más jellegű kiadványok, ha valakiket érdekelnek, kérem, hogy még iratkozzanak fel a megrendelő listára. Megjött az elmúlt évi két utolsó száma a Református Család című folyóiratnak, akik még a múlt évben rendelték, átvehetik hátul az asztalnál ezt is. Szeretettel emlékeztetem a presbiter testvéreket, ma este 6 órás istentisztelet után évkezdő presbiteri gyűlésünk lesz, szeretettel várjuk a presbiter testvéreket. Ugyancsak hirdetem azt, hogy mint évente gyakoroljuk február folyamán, ismét megszervezzük a hitmélyítő csendes napokat a gyalui gongvillában. Jelen esetben két alkalmat szervezünk a nagy érdeklődésre való tekintettel, február 9 és 11 között, és február 23 és 25 között. Már elég sok máshonnan való jelentkező van a listán. Azért hirdettem most, hogy idejében jelentkezzenek gyülekezetünkből is azok, akik szeretnének jönni, nehogy lemaradjanak, mert nagy az érdeklődés áll Istennek. Tehát február 9-11 és február 23-25. Most pedig hallgassuk meg, testvérek, az elmúlt évről szóló beszámolót, előbb az anyagi beszámolót, már utána pedig a népmozgalmi adatokról lesz szó. Legyen türelmünk ezt is meghallgatni. Rövid leszek, mert még egy keresztelésre is készülünk. Hál' Istennek, azzal kezdjük az új esztendőt, és nem temetésre. Az elmúlt évi pénzügyi beszámoló így néz ki. 347.373 lej volt az összbevételünk, és 270.108 lej volt az összkiadásunk. Nézzük meg egy kicsit részletesebben a bevételek és kiadások tételeit. Egyház fenntartó járulékból befolyt összesen 75.970 lej, egyházi szolgálatokból 2.000 lej, persejpénzből 24.835 lej. Hívektől, egyházi intézményektől adomány címén bejött 10.520 lej, urasztéli adományok címén 555 lej. Más bevételek címén 3.120 lej, banki kamatok 2.015 lej. Állami intézményektől kapott adományok, ez pontosabban egy cégtől egy szponzorizás 3.500 lej. Épületek bérjövedelme címén beérkezett 100.320 lej. Más egyházi intézményektől kapott támogatás, ez tulajdonképpen az állami fizetés támogatás az alkalmazottak részére 74.860 lej. Ez teszi ki összesen a 347.373 lejt. Az összesen 270.108 lejes kiadás részletesebben így néz ki. Az öt egyházi alkalmazott fizetéseire kiment 126.175 lej. Közköltségekre, fűtés, világítás, vízdíjakra 27.506 lej. Épületadó, földadó, biztosításra 4.951 lej. Szállítóeszközök üzemeltetési költségei 2.814 lej. Posta, internet, telefon költségek ezek 242 lej. Irodaszerek, nyomtatványokra 1.367 lej. Kísértékű leltári tárgyak beszerzésére 3.235 lej, karbantartási kiadásokra 3.863 lej. Gyerek és ifjúsági tevékenységek kiadásaira elment 4.321 lej, kiadás diakóniai célokra 32.495 lej. Hát ez tulajdonképpen a szeretetszolgai persejes bevételek és kiadások összege volt. Missziós célú kiadások 1.149 lej, konferenciák, szeretetvendégségek költségei 1.289 lej, központi járulékok 13.000 lej, azt most itt jelzem, hogy ez az SPS hivatal és püspöki hivatal fenntartására, amire ebben az évben felemelik az összeget, tehát lélekszámonként, fejenként 10 lejt kell tovább küldjünk ebben az évben a központi járulék alapra, úgyhogy 8 lej helyett, ami volt eddig, most 10 lej lesz. Bérjövedelmek 10%-a, amit szintén be kell fizetnünk a püspökség számlájára, 8.916 lej. Kiadás más egyházi intézmény részére 35.584 lej, ez tulajdonképpen a központi nagy épületünknek, ami a 12 református gyülekezet közös tulajdon, ahol a magyar konzulátus is működik, annak a javítására, fenntartására minden gyülekezet hozzá kell járuljon, erre ment ki 35.500 lej. És így jött össze ez a 270.108 lejes összkiadás. A népmozgalmi adatok így mutatnak az elmúlt évre vonatkozóan, sajnos több volt a temetés, mint a keresztelés. 19 keresztelés volt, ebből 11 fiú, 8 leány, 26 temetés volt összesen, azelőtt évben csupán 18 temetés volt, most tavaly 26, ebből 11 férfi és 16 nő. Konfirmált összesen 12, 6 fiú és 6 leány, esketés 10 volt, ebből 4 református tiszta, református pár és 6 vallásilag vegyes pár volt. Beköltött a gyülekezetbe 10 személy, kiköltözött 13 személy, tehát az apadás a 2016-os évhez képest 10 személy, az összlélek száma gyülekezetnek 1474. Testvérek, most pedig keresztelésre készülve énekeljük a 255-ös éneket, keresztelni fogjuk Szatmári Dániel Ferenc nevű kisfiút, Szatmári Ferenc és Jós Tünde gyermekét, akik hát jelenleg most a szülőknél laknak itt Kolozsvár, Prezsiter testvérünknek, Jós Miklós testvérünknek a harmadik unokáját kereszteljük Szatmári Dániel Ferenc személyében. Énekeljük tehát keresztelésre készülve a 255-ös ének első két versét, 255-ös ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten hozta szülőket, keresztszülőket, mindenek előtt a megkeresztelendő kisfiút Dániel Ferencnek hívják. Kedves testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Írva található ez a Máté evangéliumában, a 28. részben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én kiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek tart a szereztetés ide. Ismét egy fiút keresztelünk. Úgy látszik, hogy az utóbbi időben fiú sűrűség jelentkezik sorainkba. Annak idején, amikor nálunk megszületett az első gyerekünk, akiről tudja a gyüleket, hogy leány, megírtam keresztapámnak az örömhírt, és azt válaszolt a levélben: hát leány, leány, pedig a Biblia azt írja, aki a fiú, azé az élet. Nos, hát tudjuk, hogy Jézusra vonatkozik ez a nagybetűs fiú, és azokra, akik Jézus Krisztus követőiként Isten gyermekeivé válnak, mert hogy akié a nagybetűs fiú, azé az élet. No de mi nagyon örülünk, hogy ebben a családban Isten egy fiúgyermeket is ajándékozott azért, hogy általa is megjelenítődjék az élet ama csodája, ami a tudósok, biológusok, genetikusok szemében is egy nagy titok, manapság is, mert igazán nem tud még mindig utána járni az emberi tudomány annak a titoknak, hogy hogyan is keletkezik az élet, honnan is jön, miért is adatik, miért is vagyunk ezen a világon, és merre is tartunk mi ebben a világban. Hát mi azt kívánjuk, hogy ez a kisgyermek legyen számotokra egy olyan örömforrás, ami éppen annak kapcsán bontakozhat ki az ő életében is, amit még az ő neve is sugall. Én hiszem, hogy minden szülő tudatosan választja a gyermekeinek a nevét, és ez a Dániel és Ferenc név is nyilván utal valamire. A Dániel névről tudjuk, hogy egy ószövetségi híres bibliai név, Dániel prófétának a neve, azt jelenti magyarul, hogy Isten az én bírám. Isten az én bírám. Tudjuk az ószövetségi Dánielről, hogy ő a babiloni fogságba került, zsidó ifjúként, három társával együtt, és ott is mindvégig hűséggel kitartottak az ő egy igaz Istenbe vetett hitük mellett, meg nem tagadták az ő Istenüket akkor sem, amikor életveszélyes volt, mert hogy a nagy bálványimádás országában kellett a láthatatlan egy igaz Isten képviselnie Dánielnek és társainak. A Ferenc névről azt tudjuk, hogy olasz közvetítéssel, latinos formában jutott el hozzánk is, és egyszerűen annyit jelent, hogy francia. És ez úgy terjedt el a történelemben, hogy a 13. században, amikor Assisi Ferenc élt és szolgált, akkor noha neki az eredeti neve nem ez volt, de az édesapja nevezte el Franciszkónak ezt a híres szentet, aki később ugye világhírű lett, Assisi Ferenc, mert hogy az ő édesanyja francia származású volt. És egyszerűen ez a magyarázata a Ferenc névnek. Hát mi hisszük azt, hogy Isten néven nevez minket, számon tart minket név szerint, és mi hisszük, hogy ezt a kisfiút is úgy fogja számon tartani, mint aki majd felnövekvő életével annak lesz a tanúja és bizonysága, hogy Isten az ő bírája. Úgymond, ahogy a Dániel név is ezt sugallja a maga jelentésében. Azaz, legyen ne csak a nevében benne Isten, hanem legyen benne az ő életében, felnövekvő, Istenhez ragaszkodó lelkületében is. Isten mindig, hogy így legyen ő is, Isten képviselője ebben a világban. Mi hisszük, hogy akkor beteljesedik Jézusnak az a drága ígérete, mi szerint én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Mert hogy erre nagyon rászorultak nem csak az akkori tanítványok, akiknek Jézus ezt az ígéretet tette, hanem rászorulnak gyermekeink is, mi is mindnyája. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus neve az ószövetségi profécia értelmében egyik neve az volt, hogy Immanuel, ami magyarul azt jelenti, hogy velünk az Isten. És nyilván Jézus Krisztus személyében lett a távoli Isten nagyon ember közelivé, azért lett a gyermekeknek is nagy barátjává Jézus. Tudjuk, hogy ők voltak az első nagy harsogó hozsánázók a jeruzsálemi templom csarnokban és udvaron, amikor Jézus bevonult Szamáriától Jeruzsálembe. Sőt, egyszer rá is kellett szólnia Jézusnak a felnőttekre, még a tanítványaira is, akik ott próbálták távol tartani a gyerekeket, mert hát ők az zajosak, lármások, ugye, Jézustól, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa, vagyis a gyermeki tiszta lelkületű embereké az Isten országa. Ilyen értelemben legyen hát mindig élő példa a gyermek mindnyájunk szemében, aki ugyanúgy drága érték Isten szemében, mint bármilyen híres felnőtt ember ezen a világon. És így legyen ez a kis Dániel és Ferenc is a ti számotokra is. Örömforrás. Amen.